Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vallásturizmus missziója, hogy felekezeti hovatartozása nemre és korra való tekintet nélkül lehetőséget teremtsen a találkozása Istennel, egymással és önmagunkkal. Erről beszélt a miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új vallásturisztikai képzésének ünnepélyes elindítása alkalmából. Nacsa Lőrinc szólt arról, Magyarország meg annyi a zsidó-keresztény kultúra szerves részét képező épített örökséggel büszkélkedhet, ahol a látogatók élő közösségekkel is találkozhatnak. Szavai szerint a vallásturizmus szinterei nem múzeumok, hanem élő közösségek, és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek elmélyítéséhez, összefoglalásához nyújt segítséget az Egri Főegyházmegyével és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen megalkotott, most induló szakirányú vallásturisztikai szakemberképzés. Magyarország részt vesz a Béke Barátai nevű csoport alakuló ülésén New Yorkban, a Kína és Brazília vezetésével szervezett tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást az ukrajnai háború lezárása érdekében, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ENSZ közgyűlésének napirendjét a héten az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktus uralta, és jól látszik, hogy a világ országainak többsége békét akar. Hozzátette, hogy a globális dél államainak elegük van abból, hogy egy tőlük több ezer kilométerre lévő háború árát kell fizetniük. Kína és Brazília vezetésével összeül most 15 ország, közöttük Egyiptom, Szaúd-Arábia, Törökország, Mexikó, Kenya, Zambia és Kazasztán, előkészítve itt egy Béke Barátai nevű csoport megalakítását. Úgy döntöttek az ülés kezdeményezői, hogy három európai országot is meghívnak, minket, Magyarországot, Franciaországot, valamint Svájcot, jelentette be. A kínai-brazil béketervnek az egyik leghosszabb távra mutató pontja is egybevág az elképzeléseinkkel, a céljainkkal, mert ez a béketerv kimondja azt is, hogy nem fogadható el, hogy a világot újra nyugati és keleti blokkokra osszák, tette hozzá. Végül hangsúlyozta, a fegyverszállítások csupán meghosszabbítják a háborút, az eddigi katonai támogatások sem vittek semmivel közelebb a békéhez. A Nyugat-Balkán népei és országai többet érdemelnek, mint amit kapnak Brüsszelből, ezeknek az országoknak már bent kellene lenniük az Európai Unióban. Erről beszélt Orbán Viktor Ohridban a Magyar Észak-Macedón közös kormányülés után. A magyar miniszterelnök a közös kormányülés legfontosabb témájaként Észak-Macedónia Európai Uniós csatlakozását emelte ki. Az ebben a fél évben az uniós elnökséget adó Magyarország álláspontja ismert, az egész nyugat-balkáni térség stabilitása és az európai térbe való integrálása nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak érdeke, közölte. Észak-Macedónia a magyar biztonság szempontjából is fontos, mivel az illegális migráció útvonalán helyezkedik el, közölte a kormányfő. A kétoldalú együttműködésről szólva felidézte azt a magyar segítséget, amelyet Észak-Macedónia kapott nyáron az ott tomboló erdőtüzek megfékezésében. Mindez viszonzása annak, melyet a magyarok kaptak Észak-Macedóniától, különösen 2015-16-ban a migráció ellenes küzdelemben. A kormány azt szeretné, ha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte állót is, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és akihez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz. Új eszközökre, módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség, mondta el. Két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem, szögezte le. Ha mások bajban vannak, a magyarokra mindig számíthatnak, és a magyar segítség világszínvonalú, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Hajdú Szoboszlón a Hunor mentőszervezet újra minősítési eljárásának záró ünnepségén. Rétvári Bence emlékeztetett, a szervezet egymás után harmadik alkalommal kapta meg az ENSZ Inszarag legmagasabb minősítését, amit háromszor csak az Amerikai Egyesült Államok mentőcsapata és a magyar szervezet tudott megszerezni. A Hunor egyidejűleg két kárhelyszínen 10 napon át tud folyamatos munkát végezni önellátó módon. Befejezte munkáját az Országos Műszaki Irányító Törzs. Erre azután került sor, hogy a Dunai árhullám levonult, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-vel. Végül az időjárásról, alapvetően sok lesz felettünk a felhő a folytatásban, és egyre több felé hullik majd csapadék, a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban könyvajánlóval jelentkezünk, Szabó Magda művével. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél ez alkalommal, és miért erre esett a választásod?
Most először is a kérdés második felével kezdenék, hogy miért erre esett a választásom. Beszéltünk korábban arról, hogy milyen könyvről kellene most beszélni, ami talán aktuális is lehet. Mondtad azt, hogy milyen jó lenne, ha valami olyan könyvről beszélnénk, ami kötelező olvasmány, és akár egy múltbeli olvasmány, akár egy közelmúltbeli olvasmány, és mégis kötődik így a nagyon sokaknak az aktuális életállapotához, vagy pedig már régebben iskolásoknak lehet, hogy egy szép emlékként fog előjönni. De a régebben iskolásokkal kapcsolatban valószínűleg nekik nem volt ez kötelező olvasmány, ez a közelmúltban lett nagyon sok középiskolában kötelező olvasmány, mégpedig Szabó Magdának az Ajtó című regénye, amiről azt gondolom, hogy 2015-ben jelent meg film feldolgozásban, a film adaptáció a könyvből. Szerintem akkor vált még inkább népszerűvé, mint előtte volt. Tehát a film adaptáció elkészülte után már többször megjelent különféle Szabó Magda életmű sorozatokban, és azt gondolom, hogy egy elég népszerű kötetévé vált, és azáltal, hogy bekerült a egyes iskolákba a kötelező olvasmányok közé, így még inkább, még nagyobb példányszámban még több kiadó megjelentette ezt a művet. Nekem a Jaffa kiadós Szabó Magda sorozatból van meg az a kötet, amin két fekete cica van, de többféle kötetet is lehet találni a boltok, illetve a könyvtárak polcain.
Ha már a bevezetőnél járunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Színházban még színdarabként is a műsorra tűzték. Valóban mostanában gyakorlatilag egy ilyen újbóli felfedezése, vagy ilyen újbóli reneszánsza van, és ha már az újbóliságról van szó, milyen volt az első fogadtatása ennek a műnek? Ennyire volt ez szerinted akkoriban ismert? Valószínűleg Szabó Magda könyvei közül nem ezt vitték a legtöbben.
A Szabó Magda életműben ez valóban egy új felfedezésnek számít, bár nyilván ugye én ezt el szoktam mondani, hogy én nem vagyok irodalomtörténész. Viszont amennyire ismerem a Szabó Magda életművet, az nyilván az ifjúsági irodalmi kategóriában megjelent írása is jóval népszerűbbek voltak. Ugye nagyon sokáig ugye az Abigail volt neki, de lehet, hogy akár most is az a legnépszerűbb írása. Többek között azért, hogy az is megjelent filmes formában, még több emberhez eljutott. Hát ez amikor megjelent, akkor lehet, hogy még nagyon közelmúlt volt, vagy pedig egy olyan világot éltek az emberek, amikor nem tudtak vele teljes mértékben azonosulni. Azt gondolom, hogy én a 2000-es évek második felében olvastam, tehát a 2000-es év első évtizedének a második felében olvastam először ezt a könyvet. Én ezzel már szerintem abban a világban nagyon jól tudtam azonosulni, és nagyon jól tudtam értelmezni, de ugye azt ne felejtsük el, hogy 1990 előtt egy ilyen könyv megjelent, akkor az emberek teljesen máshogy értelmezték, mint ahogy a mai világban értelmezzük ezeket, hiszen akkor azért a pártállami berendezkedés nagyon sok mindenre rányomta a hatását, és a könyv terjesztésre is, a könyv piacra is, és ugye nyilván ismerjük Szabó Magdának az életét abból a szempontból, hogy milyen nehéz volt neki a kezdet, és hogy igazából a sikert a külföldön megjelent regényei hozták, és nyilván amiatt nem kerülhetett az elnyomott írók közé, de ugye nagyon sokszor több művében, akár ebben is megjelenik áttétesen, hogy milyen az, amikor valakinek egy díjat adnak, de mégsem, és hogy milyen az, amikor valaki nem kap meg mondjuk egy díjat, vagy visszaveszik tőle, vagy tiltólistára kerül, vagy egyszerűen nem adják ki a könyveit, és nyilván egy írónak, egy hivatásos írónak nincs annál nagyobb csapás, mint amikor nem adják ki a műveit, és hogy kicsit visszatérjünk így az ajtóra, hát hogyha így megnézzük tényleg a könyv fogadtatását, akkor az a kapszót azt gondolom, hogy az újra kiadás sokkal népszerűbb lett, mint az első kiadás.
Miről szól a mű? Azt olvashatjuk róla, hogy nem önéletrajzi regény, de azért az önéletrajzi fonalat, szálakat felfedezhetünk benne. Hogyan is értelmezhető ez a gondolat?
Valóban nem önéletrajzi regény, mint ahogy nagyon sok önéletrajzi jellegű Szabó Magda regény sem számít önéletrajzi regénynek, de mégis valahol megjelenik benne Magda. Hát itt egészen egyszerűen annyira megjelenik benne Magda, hogy ő az egyik főszereplő, tehát ő a narrátor, aki lényegében elmeséli a történetet, és ez kicsit olyan, mint hogy róla szólna is a házvezető nőjéről. Itt a műben a házvezető nője Szeredás Emerenc személyében testesül meg. Hát nem életrajz, de azért nagyon sok párhuzamot lehet találni Szabó Magda az író, és Magda, mint a könyv egyik főszereplője életében. Ugye a könyv első felében megismerjük azt a történetet, hogy ő egy politikai eseményről hazafelé rádöbbent arra, hogy ő nem tud megbirkózni a saját háztartásának a vezetésével, mert akkor nincs elég ideje írni. Ugye az ő férje is egy értelmiségi foglalkozást üző férfi volt, tehát az ő életük az hasonlított egy kicsit a két világháború közötti nagy polgári élethez, ami ugye nyilván 45 után már nem így nézett ki. Egyébként több történeti vonatkozású politikai esemény is megjelenik a könyvben, akár a holokausztal kapcsolatban is több utalás van, majd szintén egy másik szereplő kapcsán, vagy a földosztás is előkerült, és utána az 50-es éveknek a mindennapi élete is. És ezzel ne felejtsük el, hogy az 50-es, 60-as évek az már azért nem úgy nézett ki, mint korábban, hogy az embereknek úgymond cselédjei, házvezetőnői vannak, de azért nyilván mégis volt. Magda rádöbbent arra, hogy neki szüksége van segítségre, hogy valaki kitakarítson, mosson, főzzön, vasaljon, stb., és ő pedig csak az írásnak szeretne élni. És az ismerősei ajánlották neki ezt az idősebb hölgyet, aki elég furcsa volt, de nagyon igényes, és elvégezte azt a munkát, amit kellett. És a kezdet, az első találkozások alkalmával nem lettek egymásnak túl szimpatikusak, megfogalmazhatjuk így. Aztán végül is a következő 20 évben azért nagyon sokat fejlődött, és nagyon sokat változott az ő kapcsolatuk, és azt mondanám, hogy több egyéb mellékszereplő mellett azért mégis a könyv jelentős része az ő kettőjüknek a kapcsolatáról, ennek a kapcsolatnak az alakulásáról, fejlődéséről szól.
Mennyi időtől áll fel ez a mű? Hiszen most említett, hogy sokat fejlődik a kapcsolatuk az évek folyamán.
Hát ez nagyjából egy 20 évet vele lát, viszont azt még nem mondtam el, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy keretes történet, hogy lényegében a könyv első lapjain meg tudjuk, hogy mi lesz a végén. Nyilván itt nem az a célja az írónőnek, hogy nem tudom milyen nagy olyan eseményt várjunk a könyv végére, amit még az elején nem tudunk elképzelni, hanem itt inkább arról szól, hogy megmagyarázza, hogy hogyan jutottunk el odáig, amit ő álmában lát.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. Szabó Magda művéről beszélgetünk a mai alkalommal. Egy kicsit térjünk ki a címre. Arról mit tudhatunk? Miért ez a cím?
Azt gondolom, hogy fontos szerepe van szimbolikusan is, illetve fizikálisan is az ajtónak. Hát szimbolikusan, ugye Szabó Magdának az életművére úgy általánosan jellemző az, hogy nagyon mély lélektani jellemzéseket szokott írni, még akár az ifjúsági regényeiben is azért nagyon részletesen, nagyon érzékletesen kibontja így a karaktereket, itt ez még inkább jelen van, és mint hogyha úgy mindenkiben lenne egy ajtó, amit úgy bezárunk, van akinek kinyitunk, van akinek nem, és lehet, hogy vannak olyan ajtók, olyan titkok, amiket soha senkinek nem nyitunk ki. És ez kicsit szimbólum is, de amúgy meg a valóságban is jelen van, hiszen az ajtó a Szeredán Semerencnek az ajtójára vonatkozik, mégpedig egy olyan ajtóra, ami mindig zárva van. Ő, ha vendéget fogadott, akkor sem vitte be őket a házba, ha hozzá valaki ment, ő mindig kiment elé, de soha senki nem tudta, hogy néz ki az ajtó mögötti tér. Szándékosan mondom így, hogy az ajtó mögötti tér, hiszen ugye egy házról, egy lakásról van szó, és nagyon sokan ugye elképzelték, hogy mi lehet ott, mit rejteget. Nyilván azt gondoljuk, meg hát ugye az az általános bevett szokás, hogyha valaki mindig bezárja az ajtót, akkor biztos valamit rejteget. És hogy mit rejtegethet az a valaki, azért ez kíváncsivá tette az embereket, Magdát is kíváncsivá tette, és az egy nagyon nagy dolog volt az ő életébe, hogy Eme Rendszőt beengedte az ajtón, és kinyílt az ajtó számára, és csak számára, és hogy ezáltal egy ilyen sokkal szorosabb bizalmi viszony alakulhatott ki köztük, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen a könyvnek ez csak a második felében következik be ez az esemény.
Műfajáról már beszéltem a kapcsán, hogy azt mondhatjuk, hogy regény, de nem önéletrajzi regény, viszont az interneten olvasható egy olyan fogalom is, hogy pszichológiai fikció. Mennyiben pszichológiai meg lélektani ez a regény, hiszen mondtad, hogy azért Szabó Magdának a jellemábrázolását azért a művein keresztül felfedezhetjük, tehát hogy van neki egy írói stílusa nyilván, és szeretjük az ő karaktereit, mondhatom így.
Szabó Magda alapvetően egy tanár volt, ami az ő egész életére, az ő egész írói munkásságára így rányomta a bélyeget, és nagyon sokszor megjelenik az ő tanármű voltja. Ugyanakszor, mivel így több regény kapcsán is, hiszen azért a hallgatók már több beszélgetést is hallhattak ki velünk, amikor Szabó Magdának valamelyik regényéről beszélünk, akár a Pilátusról is például, hogy nagyon sokszor visszatérő téma ez nála, és többször beszélt, tehát többször beszéltünk már ilyen jellegű kérdésekről, hogy pszichológia, jellemábrázolás, stb., és valahogy mindig visszakanyarodtunk az ő tanármi voltjához. Nyilván az ő életében nagyon fontos szerepet játszott a tanítás, és azáltal, hogy íróvá vált, ugye nem gyerekeket tanított továbbra, hanem nekem kicsit olyan érzésem van, mintha felnőtteket szerette volna tanítani. Nyilván neki nagyon jó emberismerete volt, nagyon jól ki tudta ismerni az embereket, és az ő személyes életéből nagyon sok példát, nagyon sok karakter meg tudott rajzolni. Valószínűleg, hogyha mélyebben belemennénk az ő teljes író életművében, mindenkire megtalálnánk azt az illetőt, hogy valószínűleg ki lehetett az. Vannak is olyan irodalmárok, akik szoktak ilyenekkel foglalkozni, de most nyilván mi most csak a könyv kapcsán beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy ebben a könyvben ez kimondottan nagyon-nagyon erősen jelen van, hiszen, ahogy mondtam is, két ember kapcsolatáról, két ember személyiség fejlődéséről, hogy hogyan hatnak egymásra. Mert azért kölcsönösen hatnak egymásra, sőt, nem csak egymásra, hanem Magda férjére is, mert például a Magda férjéről még eddig nem beszéltünk, de ugye nyilván Magda a férjével élt együtt, és a férje először nagyon távolságtartó volt Eme Rendszel kapcsolatban, és úgy nem is volt neki szimpatikus, elfogadta, hogy a felesége döntése ez volt, ő kell valaki, aki segít nekik, de azért az hosszú oldalaknak a végére azért az ő hozzáállása is megváltozott Eme Rendszel kapcsolatban, és valószínűleg ő is érezte azt a fejlődést, hogy a felesége Eme Rendsznek köszönhetően milyen sokat változott pozitív irányba, és hogy megtanulta így jobban értékelni, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos, mik a ténylegesen fontosak az életbe, és nagyon sokszor, mintha egy tükröt tartott volna Eme Rendsz Magdának, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik, és a lényegeseket pedig háttérbe szorítja.
Éppen már az adásidőnkben eléggé előre is haladtunk, amikor elhangzott most tőled az, hogy valóban ez nem két emberről szól ez a mű, mert hát van olyan olvasmány, ami két ember kapcsolatáról szól, de itt azért több szereplő is van, és eddig még csak ilyen súrolva említetted például azt, hogy a holokausztos szál is megjelenik, tehát az is nyilván egy szereplőn keresztül, illetve akkor itt van már ugye a Magda férje is. Kik szerepelnek még ebben?
Itt most említette a holokauszt szállat, a holokauszt szál kapcsán van egy nagyon fontos karakter, mégpedig a Grossman Évike. Ugye az hozzátartozik Eme Rendsznek a múltjához, hogy ő nem mindig a városban élt, hanem vidéken élt, és amikor hosszú éveken keresztül Magdával nagyon szűkszavúan beszélgettek, egyik sem osztott meg túl sokat egymásnak a saját egyéni múltjából, és ugye nyilván ez egy hosszú folyamat volt, hogy egyre jobban megismerték egymást, és rájöttek, hogy mennyi közös kapcsolat van a kettőjük életében, és hát akkor derült ki az is Magda számára, hogy Eme Rendsz megmentette egy kislányt a holokauszt idején, a Grossman Évikét, és hogy Évike neki köszönhette azt, hogy ő túlélte, és az ő családi értékeit is rábízták, így a Grossman család, és Emerencnek köszönhető volt az, hogy Évikének megmaradtak azok a családi relikviák, amiket a szülei nem tudtak neki megmenteni, és az ő látogatása, illetve egyéb rokonok látogatása is mindig nagyon fontos szerepet játszott Emerencnek az életébe, illetve hát az állatok. Tehát a macskák Emerenc életében, illetve Magda, illetve és Emerenc életében is egy kutya, akit elneveztek Violának, függetlenül attól, hogy egyébként hímnemű volt, és egyébként a Violával való kapcsolat is egy nagyon érdekes volt, mert hát azt gondolom, hogy Viola is hozzájárult ahhoz, hogy kettő kapcsolata hogyan is alakul, mert kicsit olyan érzésünk van, hogy Magdának lett egy kutyája, aki egyébként gazdaként nem Magdát tekinti, hanem Emerencet. Tehát mint hogyha kettőknek lett volna egy kutyája, hogy megvan, hogy ki a tulajdonos, ki finanszírozza az ő etetését, de amúgy megvan, hogy kinek engedelmeskedik a kutya, és a kettő az nem azonos volt.
Történelmi fogadtatásról már beszéltél, illetve egy kicsit kitekintettél arra, hogy hogyan is nézett ki Szabó Magdának az élete, vagy az akkori íróknak az élete, mennyire volt kitéve a politikának. Ha a kritikai fogadtatásról beszélünk, akkor azt elmondhatjuk, hogy lefordították angol nyelvre is, és nem csak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban is megjelent, és 2015-ben szerepelt a New York Times legjobb könyvei között, tehát nem csak itthon fedezték fel újból Szabó Magdának ezt a művét is, meg úgy alapból Szabó Magda műveit, hanem külföldön is. Miért szeretjük ennyire az ő műveit, hiszen egyszerűen megmúlhatatlanok, bár sosem az Abigailről beszélünk, azt mindig megemlítjük, hogy nagyon népszerű, de hát a többi műve is itt van, és gyakorlatilag a könyvesboltok polcain folyamatosan megtaláljuk.
Így van, hogy mi Szabó Magda titka, mindenki ezt szerintem máshogy tudná megfogalmazni, tanít minket, és tényleg letehetetlen, és mindig érdekeset. Tehát mindig valami újszerűt tud nyújtani. Azért már több művéről beszéltünk, az Abigailről valóban nem beszéltünk még szerintem ilyen keretek között, de a Pilátus is volt már, a Freskó, az Őz, illetve egyéb kisebb művei is, illetve az Uti regény leírása is volt már egyszer. Még lehetne más műveiről is beszélni, és Fűr Elízről is talán egyszer beszéltünk, ami szintén nagyon életrajzi ihletésű. És én azt gondolom, hogy pont az, hogy ő mindig valami újszerűt tud nyújtani, azáltal hozzájárul ahhoz, hogy nem tekintünk rá úgy, hogy már olvastam tőle egy könyvet, akkor ez elég volt, hanem mindig valami újat szeretnénk, és az, hogy a könyvesboltok polcain ott van nem egy Szabó Magda kötet, hanem nagyon sok, tehát életműkiadás sorozatok vannak, az megerősíti azt, hogy van rá igény, van az olvasókban igény arra, hogy őt újra és újra elővegyék, függetlenül attól, hogy most azért hát már nem igazi kortárs író, hiszen ugye ő már az ő írói pályája az már több mint 50 évre visszatekint, de mégis meg tudta tartani azt a népszerűséget, amelyet nagyon sok író csak akár egy-két éven át tud fenntartani, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Ajtó című regénye, vagy akár egyes helyeken az Abigail bekerült a kötelező olvasmányok közé az iskolákba, az pedig még jobban hozzájárul ahhoz, hogy talán még ismertebbé válhat az ő életműve, és hogyha valaki, egy diák elolvassa az Ajtó című könyvet, akkor hát a kedvet kap ahhoz, hogy esetleg más Szabó Magda köteteket is kézbe vegyen, mert alapvetően ez a könyv, itt az én kiadásomban nincs 300 oldal, tehát nem egy hosszú monstrum, amit nem lehetne elolvasni, hanem ez egy könnyen befogadható, olvasmányos, elvezetes, és egy nagyon jó stílusban megírt könyv, mint ahogy általában a Szabó Magda kötetekről el szoktam mondani, hogy egy nagyon jó stílusban, nagyon szépen megfogalmazott írások az ő kötetei.
Valóban egy csendes tanító ő, gyakorlatilag tényleg szinte minden gondolatával próbál minket valamire tanítani, és ezt el is mondtatta, hogy aki tanár, az valóban tanár, és ő ízig-vérig az, még írónőként is. A kötelező olvasmány jellegére térjünk ki így záró gondolatként, és ezzel is búcsúznánk a hallgatóktól. Sokszor ez ilyen vita téma, hogy mi kerül a kötelező olvasmányok közé, miért, hogyan, s mind. Az Ajtó miért van jó helyen ott a kötelező olvasmányok között? mi az, ami miatt mondjuk akár a középiskolában, a középiskolákban ennek helye van?
Én külső szemlélőként tudok erre válaszolni. Egyébként azért több olyan ismerősöm, barátnőm van, akik aktívan tanítanak az én korosztályomból. Tehát azért így velük szoktunk arról beszélgetni, hogy mik a jó kötelező olvasmányok, milyen könyveket lehet ajánlani így diákoknak, és hogy mely könyveket szeretik. Én nem tudom, mikor jelent meg legelőször a kötelező olvasmányok között ez a kötet. Tényleg külső szemlélőként ezt ugye hangsúlyoztam. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás, mindazért, mert terjedelmileg is befogadható, mert azért manapság a diákok nem szeretnek nagyon hosszú könyveket olvasni. A nyelvezete is nagyon egyszerű. Szerintem mondhatjuk rá, hogy ez már a klasszikus irodalomnak a részét képezi, függetlenül attól, hogy hát azért egy kicsit kortárs, de hát most hol van a határ a kortárs és a klasszikus között. Tehát én azt gondolom, hogy ez már inkább a klasszikus irodalomhoz is kötődik, illetve az, hogy nagyon olvasmányos, befogadható, és hát a mai kor számára egy fogyasztható nyelven írott mű, és szerintem nem okoz olyan nehézségeket, mint akár a 19. századi irodalomnak az egyes írásai, amelyek egy sokkal régebbi, ma már elavultabb magyar nyelvet használnak, ami az érthetőséget eléggé jelentősen befolyásolja.
És gondolom, hogy a mondani való is számít az ilyen művek kiválasztásánál.
Szabó Magda az Ajtó című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.
Hagyomány és érték.
Esti mese.
Szindbád hetedik utazása.
Halljátok, ó barátaim, hogy amikor visszatértem hatodik utazásomból, folytattam régi életmódomat, vígságban, örömben és mulatozásban. Így éltem jó ideig. De a lelkemben megint csak felébredt a vágy, hogy vándorolva megcsodáljak idegen városokat, bejárjam a tengereket, kereskedőkkel társuljak, és új dolgokat ismerjek meg. Összecsomagoltam hát néhány tengeri útra alkalmas bálát, csupa értékes árut, és a kikötőbe mentem. Ott megláttam egy útrakész hajót, és benne előkelő kalmárok társaságát. Hajóra szálltam, barátságot kötöttem velük, és elvitorláztunk. A legnagyobb boldogságban és békességben utaztunk, ám hirtelen szélvihar kerekedett, és heves zápor szakadt ránk. A hajó kapitánya fölkelt, és fölmászott az árbócra. Jobbra-balra fordította a tekintetét, majd visszamászott, csapdosni kezdte arcát, tépdesni a szakállát, és azt mondta: sírjatok és vegyetek búcsút egymástól, mivel tudjátok meg, hogy a szél ellenünk fordult, és a világ legtávolibb tengerére vetett bennünket. Aztán kinyitotta ládáját, vászonzacskót vett elő, és kibontotta. Hamuszerű port szórt ki belőle, ezt vízzel megnedvesítette, várakozott kicsit, majd megszagolta. Ezután kis könyvet vett elő ládájából, olvasott belőle, és így szólt hozzánk: tudjátok meg, ó utasok, ennek a könyvnek csodálatos varázsereje van. Most azt jelzi, hogy aki a tengernek erre a tájékára vetődik, nem menekül ki belőle, hanem elpusztul. Bármiféle hajó érkezik erre a vidékre, odaúszik hozzá a tengerből egy nagy hal, és elnyeli mindenestül. A kapitány még be sem fejezte a beszédét, és íme egy nagy hal már közeledett is a hajunk felé. Akkora volt akár egy magas hegy. Keserves zokogással sirattuk magunkat, és készültünk a halálra. Aztán észrevettük, hogy egy másik nagy hal is tart felénk. Annál szörnyűbbet, nagyobbat nem láttunk soha, de íme, egy harmadik hal is közeledett. Ez még nagyobb volt, mint a korábbiak. A három nagy hal keringeni kezdett a hajó körül, aztán a harmadik alámerült, hogy elnyelje a hajót mindenestül. De hirtelen nagy szél kerekedett, a hajót a levegőbe emelte, onnan pedig egy nagy sziklára hullott, és darabokra forgácsolódott szét. A vízbe ugrottam, úsztam egy ideig, míg nem elértem egy hajógerendát. Felkapaszkodtam rá, és magamhoz öleltem. Harmadnapra elértem egy lombos fákban, hűs forrásban gazdag nagy szigetre. Ettem, ittam, élveztem a gyümölcs ízét, és szürcsölgettem a patak vizét, míg nem felüdültem, lelkem felélett, testem pedig megerősödött. Végigjártam a szigetet. A túlsó felén nagy, édesvízű folyót pillantottam meg. Tutajt ácsoltam a helyben fellelhető fákból, s lefelé úsztam a folyón, míg nem elértem a sziget másik végére. Egy pompás, jól épített és népes városhoz ért velem a tutaj. Az emberek, mihelyt észrevették, hogy a folyó közepén tutajcsodor a víz, hálót meg kötelet vetettek felém, és partra vontatták járművemet. A tömegből egy idős ember, egy méltóságos külsejű sejk közeledett felém, és több szép ruhadarabot adott rám, majd elvitt a házába. Családja örvendezett jöttömön. A főhelyre ültettek, és dús lakomát készítettek a részemre. Ettem hát, még jól nem laktam. Ekkor a sejk fölkelt, és külön helyet jelölt ki számomra háza egy részében, meghagyván szolgáinak és rabnőinek, hogy szolgáljanak ki minden kívánságomban. Így éltem a vendégszerető házban 3 napig. A 4. napon odajött hozzám a sejk, és így szólt. Társaságot felvidított bennünket, ó fiam. Volna-e most kedved eljönni velem a piacra, és eladni a portékádat? Erre kicsit eltöprengtem, hogy honnan van nekem portékám, és házigazdám szavainak vajon mi az értelme, de nem ellenkeztem, követtem a piacra. Mikor odaértünk, látom, hogy szétszedette a tutajt, amelyen érkeztem. Kiderült ugyanis, hogy a tutaj szantálfából való volt, amelyik a világ legdrágább fafajtája. A sejk megbízta a kikiáltót, hirdesse ki, hogy eladó. A kereskedők odasereglettek, és megkezdődött a versengés. 1000 aranyig verték fel a vételárat. Ekkor a sejk hozzám fordult, és így szólt. Mondd, fiam, eladod nekem ezt a fát 100 arannyal többért, mint amennyit a kereskedők ígértek? Azt feleltem. El. Már is eladtam neked, és meg is kaptam az árát. Ő akkor megparancsolta a legényeinek, hogy hordják be a fát a raktárába. Aztán visszamentem vele a házába, leültünk, és ő leszámolta kezemhez a fa teljes árát. Jó pár nap elteltével a sejk így szólt hozzám. Kedves fiam, én megöregedtem, és nincs fiúgyermekem. De van egy szépséges leányom. Szeretném, ha feleségül vennéd, és letelepednél a mi vidékünkön, én pedig rád ruházom minden vagyonomat, mindent, ami az enyém. Megöregedtem. Tölts be te a helyemet. Így feleltem. Allahra, ó sejk, olyan lettél számomra, mint a atyám volnál. Azt teszem, amit mondasz. Ekkor a sejk megparancsolta szolgáinak, hívják el a kádit és a tanúkat. El is hívták, és a sejk hozzám adta a leányát. Boldog évek következtek ezután. A sejket aztán magához szólította Allah, mi pedig eltemettük. Én birtokosa lettem minden jószágának, egész szolgahada az én hatalmamba jutott. A temetés után megtudtam, hogy egy csapat városbeli ember útra szeretne kelni, de nem talál hajót magának. Ezért fát vásároltak, és nagy hajót ácsoltak. Én bejelentettem, hogy velük tartok, és megfizetem nekik az egész költséget. Aztán hajóra szálltam feleségemmel és minden javammal, és Bagdad felé vettem az irányt. Hosszú viszontagságok után hazatértem, beléptem otthonomba, viszont láttam családomat és barátaimat. Szeretteim kiszámították, meddig voltam oda 7. utazásomon. Teljes 22 esztendeig. Már le is tettek minden reményről, hogy valaha is visszatérek. De hogy visszatértem közéjük, és elmeséltem élményeimet, nagy álmélkodással hallgattak, és szerencsét kívántak megmaradásomhoz. Én pedig megfogadtam, hogy nem utazom soha többé se vízen, se szárazon ezután a 7. kóborlásom után, hanem békében, nyugalomban élek feleségemmel és családommal.
E szavakkal fejezte be utazásainak történetét Szindbád. Akik hallgatták, hálás szívvel mentek útjukra. Szindbád pedig még sokáig élt örömben, boldogságban, míg el nem jött érte az elmúlás zord kaszása, a halál.
Kedves gyermekek, ma este a Tengerjáró Szindbád utazásai című mesének 7. részével kívántunk jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését, a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
A téves ítéletről így tanít a katekizmus. Az emberek mindig engedelmeskednie kell lelkiismerete biztos ítéletének. Ha tudva és akarva ellene cselekednék, önmagát ítélni el. Ám megtörténik, hogy az erkölcsi lelkiismeret a tudatlanság állapotában van, és téves ítéleteket hoz, teendő vagy már végrehajtott cselekedetekről. Ez a tudatlanság gyakran beszámítható a személyi felelősségnek. Ez történik akkor, amikor az ember nem fordít elég gondot az igaz és jó keresésére, és a lelkiismeret a bűn megszokása következtében lassanként szinte megvakul. Ilyen esetekben a személy felelős a rosszért, amit tett. Az erkölcsi ítéletek eltévedésének forrása lehet Krisztus és evangéliumának nem ismerése, mások rossz példája, a szenvedélyek uralma, a lelkiismeret rosszul értelmezett autonómiájának követése, az egyház tekintélyének és tanításának elvetése, a megtérés és a szeretet hiánya. Ha azonban ellenkezőleg a tudatlanság leküzdhetetlen, vagy a téves ítéletért az erkölcsi alany nem felelős, a személynek nem számítható be az általa elkövetett rossz. Ennek ellenére a tett még rossz, hiány, rendetlenség marad. Fáradozni kell tehát azért, hogy az erkölcsi lelkiismeret megszabaduljon tévedéseitől. A jó és tiszta lelkiismeretet megvilágosítja az őszinte hit, mert a szeretet egyszerre fagad tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből. Minél inkább érvényesül tehát a helyes lelkiismeret, annál inkább tartózkodnak az egyének is, a közösségek is az önkényes döntésektől, s törekszenek arra, hogy az erkölcsiség objektív normáihoz alkalmazkodjanak. Ahhoz, hogy ítéleteinket, döntéseinket helyesen hozzuk meg, ismerni kell Krisztust és az ő evangéliumát, az ő tanítását. Aki rendszeresen olvassa a Szentírást, az érzékeli azt életében, hogy bizonyos helyzetekben, döntéshelyzetekben a Szentlélek elénk hoz egy-egy szentírási idézetet, és ez alapján már is bizton dönthetünk, és nagy valószínűséggel helyesen. Ha valaki a Szentírást jól ismeri és folyamatosan olvassa, akkor nem nagyon van olyan helyzet az életében, amire nem lenne egy-egy szentírási rész segítségül. Van egy ismerősöm, aki gyerekkorában megfogadta azt, hogy minden nap olvassa a Szentírást, és ezt meg is tudta tartani egész életében, vagy eddig életében, és ő szokta mondani, hogy amikor dönteni kell, mindig jön a sugallat, és mindig a Szentírásból valamelyik rész, ami segítséget jelent abban, hogy jó döntsek. Döntéseink alapja Isten törvénye, 10 parancsolat, amit sajnos egyre kevesebben ismernek. Amikor jönnek hozzám keresztelési felkészítőre, vagy egyéb alkalmakra emberek, és megkérdezem, hogy 10 parancsolatot ismerik-e, többségében nem tudják az emberek. 1-2-t össze tudnak hozni belőle, de azt se tudják, hogy melyik számú parancsról van szó. Tehát már ez a legalapvetőbb törvény is szinte ismeretlen az emberek előtt. Igaz, hogy a szívükben van írva, de nem véletlenül írta Isten a kőtáblára is, hogy kívülről is lássuk, olvassuk, ismételjük, és e szerint éljünk. És aztán Máté evangéliumában ott van a hegyi beszéd, ami a keresztény hitünknek az alkotmánya, tulajdonképpen a Magna Chartája, annak a szíve a 8 boldogság. Ezek mind-mind-mind nagy segítségek a helyes döntéseinkben. Illetve hát az ezeknek a nem ismerete pedig megnehezíti a döntéseinket, és ezek nélkül nagyon sok rossz döntést tudunk hozni. Teréz anyáról azt mondják, hogy mindig nagyon gyorsan döntött, és általában jól. Ezen úgy mindig elgondolkodom, ez a Teréz anya hogy tudott ilyen ügyesen, gyorsan dönteni, nem ragad bele a döntésekbe, nem félt a döntéstől, döntött és cselekedett. Sokszor minket megbénít a cselekvő képtelenségünk, a döntés képtelenségünk, Hogy ennek mi az oka, azt most nem akarom taglalni, de lehet szorongás, félelem, esetleg már krónikus döntésképtelenség. Teréz anya azért tudott ilyen gyorsan dönteni, és ilyen jól, mert állandóan Istenben élt, és szüntelenül imádkozott. És a titka a helyes döntéseinknek a lélek jelenlét. Amikor én Istenben élek, Isten jelenlétében, imádságban, és szüntelenül imádkozom. Szüntelen imádság az, amikor én mindig Isten jelenlétében tudom magamat. A gonosz lélek is csak akkor tud támadni és félrevezetni minket döntéseinkben is, amikor nem vagyunk tudatában annak, hogy Isten jelenlétében vagyunk. Ugyanakkor nem kell mindig gyors döntést hozni, sőt, sokszor elő kell készíteni a döntést, meg kell érlelni magunkban a döntést, de semmiképpen sem szabad halogatni a döntést, mert a halogatás szóban benne van a halál. Tapasztaljuk, hogy fiataljaink nehezen tudnak dönteni, nehezen tudnak elköteleződni, akár papi szerzetesi hivatás mellett, akár a házasság mellett, akár a munkavilága mellett, és sokszor egyik iskola a másik után, mert még nem tudok dönteni, hogy merre induljak el az életemben. És hát ilyenkor előfordul, hogy az idő elmegy, kiszaladunk az időből, bizonyos döntéseket bizonyos életkorban kell meghozni, mert ha azt nem tesszük akkor, később már megkéri az árát. Hallgassuk meg Ferenc pápa, Krisztus vívit kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításából, amit a fiatalokhoz és az Isten egész népéhez írt. Van olyan fiatal, aki talán azért utasítja el ezt az életszakaszt, mert szeretne gyermek maradni, vagy vég nélkül nyújtja a fiatalkort, és a döntések elodázása, a meghatározott dolgoktól való félelem bizonyos döntésképtelenséget okoz. Az ifjúkor azonban nem maradhat függőben, mert a döntések időszaka, és éppen ebben áll, varázslatos volta és legnagyobb feladata. A fiatalok döntéseket hoznak szakmai, társadalmi, politikai és más, radikálisabb területeken, amelyek határozott formát adnak az életüknek. Döntéseket hoznak a szerelem kérdésében is, megválasztják a párjukat, vagy eldöntik, hogy gyermekeik lesznek. E levél utolsó fejezetében, amelyek majd a személyes hivatásról és annak felismeréséről fognak szólni, tovább mélyítjük ezeket a témákat. De a döntéseket indító álmokat mindig fenyegeti a panaszkodás, a tehetetlenség. Hagyjuk ezeket azokra, akik a panaszkodás istennőjét követik. Ez csalás, tévútra vezet. Amikor minden szilárdnak és mozdulatlannak látszik, amikor személyes problémák nyugtalanítanak, a társadalmi bajok nem kapnak megfelelő orvoslást, nem jó beadnunk a derekunkat. Az út Jézus. Vedd be őt a bárkába, és evezz vele együtt a mélyre. Ő az Úr. Ő megváltoztatja az élet kilátásait. A Jézusba vetett hit továbbvivő reményhez vezet, olyan biztonsághoz, amely nem csak a mi képességeinkre és ügyességünkre, hanem Isten szavára, a tőle kapott meghívásra támaszkodik. Túlzott emberi számítgatások nélkül, és nem aggódva amiatt, hogy vajon a benneteket körülvevő környezet támogatja-e e biztonságotokat. Kitartónak kell lennünk az álmok útján, ezért figyelnünk kell egy kísértésre, amely gyakran csúfosan megtréfál bennünket, az aggódásra. Nagy ellenségünk lehet, amikor arra biztat, hogy adjuk meg magunkat, mert felfedezzük, hogy az eredmények nem azonnal mutatkoznak. A legszebb álmokat reménnyel, türelemmel, elkötelezettséggel, a sietségről való lemondással lehet megszerezni. Ugyanakkor nem szabad leblokkolnunk a bizonytalanság miatt, nem szabad félnünk a kockázattól és a tévedésektől. Inkább attól kell félnünk, hogy nehogy bénultan éljünk, mint az élő halottak, élettelen alanyokká sorvadva, akik nem akarnak kockáztatni, nem viszik előbbre szolgálataikat, vagy félnek a hibázástól. Ha hibázol is, mindig felemelheted a fejedet, és újrakezdhetsz, mert senkinek sincs joga elrabolni tőled a reményt. Fiatalok, ne mondjatok le arról, ami a legjobb a fiatalságban, ne elkérő szemléljétek az életet. Ne téveszétek össze a boldogságot egy heverővel, és ne töltsétek egész életeteket egy heverőn a képernyő előtt. De ne korlátozzátok magatokat egy elhagyott jármű szemlélésére sem. Ne legyetek parkoló autó, inkább hagyjátok forrásként feltörni az álmokat, és hozzatok döntéseket. Kockáztassatok, még ha hibáztok is. Ne akarjatok elkábított lélekkel túlélni, és ne úgy szemléljétek a világot, mint a turisták volnátok. Legyetek érzékenyek, űzzétek el a félelmeket, amelyek megbénítanak, nehogy mumifikált fiatalokká váljatok. Éljetek! Adjátok oda magatokat az élet legjavának. Nyissátok ki a kalitka ajtaját, és repüljetek el. Az Isten szerelmére ne vonuljatok nyugdíjba idő előtt. Hallhattuk Ferenc pápa buzdítását, és valóban ez az aggodalom, a félelem, a bénító félelem nem csak a fiatalokat tudja megakadályozni abban, hogy döntsenek a saját életükről, hanem ugye a felnőtteket is, sőt az időseket is. Mert minden életszakaszban dönteni kell, és másról kell dönteni, és másféle döntéseket hozni, de a döntéseinket nem spórolhatjuk meg, és a döntéseinket nem hozza meg helyettünk senki, se egy másik ember, sem az Isten. A döntéseket mindig nekünk kell meghozni. A napokban beszéltem egy ismerősömmel, és azt mondta, hogy most azért imádkozik, hogy mindenkivel kiengesztelődjön. És én mondtam neki, hogy imádkozni kell, mert mindig kell, minden döntés előtt kell imádkozni, és nem szabad úgy döntést hozni, hogy nem imádkoztunk előtte. De a kiengesztelődést azt nekünk kell megtenni. Nekem kell oda menni, még akkor is, hogyha engem bántottak meg. Nekem kell megalázkodni, nekem kell bocsánatot kérni, vagy elmondani azt, hogy megbocsájtok. Nekem kell lépéseket tenni. Nekem kell döntenem, hogy oda megyek és rendbe teszem a kapcsolatot. Nem várhatok arra, hogy majd a másik hoz egy döntést, és ő jön el hozzám. Mert akkor talán egy életen keresztül várhatok, és ez nem történik meg. És azt mondta ez az ismerősöm, hogy megértette, hogy neki dönteni kell, és lépni kell. A kiengesztelődés nem történik meg magától. Az Isten segít minket, indít a jóra, indít a megbocsátásra, de a döntést nekünk kell meghozni, és az első lépést nekünk kell megtenni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36